Kedves hallgatom! Ha testiesen gondolkodó keresztény vagy, akkor nem várhatsz jutalmat, mivel nem voltál helyes kapcsolatban Istennel az ő igéje által. A testies keresztény nem ismeri Isten igéjét. Valakit be lehet sorolni e három kategória valamelyikébe, amit Pál említ, Isten igéjével való viszonyuk alapján. A természetes ember azt mondja, hogy ez bolondság. A lelki ember megismeri Isten igéjét, és az neki lelki meglátást ad. A testies keresztény ezt mondja: rendezzünk szeretet vendégséget, ne biblia tanulmányozást. Vagy ezt mondja: hallgassunk zenét, mintsem, hogy Isten igéjének a tanítását hallgatnánk. Így lehet megismerni a testies keresztényt. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. 1. Korintusi levél, 3. rész, 16. és 17. vers. Isten gyermeke a Szentlélek temploma. Pál ezt a kérdést ismét a figyelmünk elé hozza. A mi testünk az ő tulajdona. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. 1. Korintusi levél, 3. rész, 18. vers. Sajnos a legtöbb szemináriumban próbálják az intellektuális prédikátorokat kiképezni. Már hallgattam némelyiküket, és közülük nagyon kevés igazán intellektuális. Hadd mondjam ismét, hogy az a fontos, hogy valaki ismerje és prédikálja Isten igéjét. Bárcsak eljutna ez azokhoz az okos tanulókhoz a szemináriumokban. Kiváltságom volt, hogy már sok szemináriumban tarthattam előadást, és olyan sok fiúval találkoztam a szemináriumokban, akik intellektuálisak akartak lenni. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva: megfogja a bölcseket ravasságukban. Aztán ez is: az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené. 1. Korintusi levél, 3. rész, 19. verstől a 23. versig. Milyen csodálatos, hogy nem kell egy szűk csoportra vagy egyetlen felekezetre szorítkoznunk. Ahelyett, hogy úgy éreznénk, hogy mi XY-hoz tartozunk, és csak egy különös tanító vagy prédikátor taníthat minket, tudjuk, hogy Isten minden embere a miénk. Milyen csodálatos ez! Azért tudok kijönni más felekezetűekkel is, mert tudom, hogy Istenhez tartoznak. Barátom, ők az enyéim is. Én az övék is vagyok. Milyen dicsőséges találkoznunk Krisztus körül más hívőkkel, akik alapja maga Jézus Krisztus. Ez az az utolsó fejezet, amelyben Pál a megosztottsággal és a pártoskodó szellemmel foglalkozik, ami felütötte fejét a korintusi gyülekezetben. Ebben a negyedik fejezetben beszél Krisztus szolgáinak a feltételeiről, és ennek kell meghatároznia a keresztény viselkedést. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. 1. Korintusi levél, 4. rész, 1. vers. Álljunk meg és vizsgáljuk meg ezt a csodálatos igeverset. Mindnyájan Krisztus szolgái vagyunk. Minden hívő Krisztus szolgálatában áll. Néha egy-egy gyülekezeti tag ezt mondja: Ő az én lelki pásztorom. Remélem, hogy ő inkább Krisztus szolgája, mert neki felel a munkájáért. Te is, mint Krisztus szolgája, neki tartozol felelősséggel. Mindnyájan lelkipásztorok vagyunk. Te prédikátor vagy, akár szereted ezt, akár nem. Ne haragudj meg rám, hogy ezt mondom neked. Volt egy ember, aki közel lakott egyik gyülekezetünkhöz, amikor én voltam abban a lelkipásztor, és alkoholistává lett. Édesanyjával élt egy házban, aki csodálatos keresztény asszony volt, és megkért engem, hogy beszéljek a fiával. Egy napon, amikor láttam a fiút tántorogni az utcán, betévedt az irodámba. Leült, és megmondtam neki, hogy milyen szomorú állapotban van. Egyetértett ezzel. Aztán így szóltam hozzá. Tudod-e, hogy te prédikátor vagy? Fölemelkedett, és így szólt. Ne nevezzen engem így, mert megütöm. Az nem bántotta, ha azt mondtuk neki, hogy részeg vagy alkoholista, de nem akarta, hogy őt prédikátornak nevezzük. Pedig mindnyájan prédikátorok vagyunk. Ahogy mondtam neki, valamilyen üzenetet adunk át az életünkkel. Valamit mondunk a világnak és azoknak, akik körülöttünk élnek. Ezt nem lehet megváltoztatni. Én az életemet előtted, és te az életedet előttem éled. Ez egyszerűen így van. Mi befolyásoljuk az embereket. Barátom, ha hívő vagy, akkor Krisztus lelkipásztora vagy. Milyen üzenetet továbbítasz? Figyeld meg, hogy Krisztus szolgálja az Isten titkainak a sáfára. Pál korában a sáfár igazgatta a tulajdonos háztartását. Felügyeletet gyakorolt a házán, az élelmiszerein, a ruházatán és minden máson. Kiadta a szükségleteket a háztartás intézésére. Ugyanígy Krisztus szolgájának továbbítania kell Isten igéjét a háztartáshoz tartozóknak. Itt megint találkozunk a misztérion szóval. Emlékezz rá, hogy a titkok azok, amiket nem jelentett ki Isten korábban, de most már ismerté tette. A titkokat nem értheti meg a testies ember. Csak Isten lelke tudja Krisztus titkait bemutatni nekünk. A titok itt valójában az evangélium, Isten igéje. Mivel Isten titkainak a sáfárai vagyunk, ezért nekünk helyesen kell hasznosítanunk ezeket a titkokat. Miután Jézus befejezte a misztérium példázatokat a Máté evangéliumának 13. része szerint, ezt kérdezte tőlük Jézus. Megértettétek mindezt? Azok ezt felelték. Igen. Máté evangéliuma 13. rész 51. vers. Hajlok arra a gondolatra, hogy valójában nem értették még akkor. Jézus nem azt mondta, hogy vajon értik-e őt. De tovább menve ezt mondja nekik. Tehát minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő éléskamrájából. Máté evangéliuma 13. rész 52. vers. Ezt kell tennie Isten titkai sáfárainak. Előhozni Isten igéjéből új és régi üzeneteket. Az emberek olykor egy-egy biblia tanulmányozás vagy prédikáció után így szólnak. Ez nagyon régi. Ezt már máskor is hallottam. Azt válaszolom. Igen, én sáfár vagyok, hogy előhozzak újakat és régieket. Ma a régiek közül hoztam elő valamit. Ez az én foglalkozásom, hogy mindkettőt előhozzam. Ezért nevez minket az Úr Isten titkai sáfárainak, és nem tudnék ennél magasztosabb elhívásra gondolni. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Első Korintusi levél, 4. rész, 2. vers. Figyeljük meg, hogy nem azt kívánják meg a sáfártól, hogy ékes szóló, vagy sok lelki ajándék birtokosa legyen, hanem hogy hűséges legyen a munkájában. Olyan sokan vannak, akik majd egy napon jutalmat kapnak, de nem azért, mert valami nagy feladatot hajtottak végre, vagy valami nagy lelki ajándékuk volt, hanem mert hűségesek voltak azon, amit kaptak. Évek folyamán megtanultam, mint egy-egy gyülekezet lelkipásztora, hogy mindig voltak hűségesek néhányan, akikre lehetett számítani. Tudtam, hogy hol állnak. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ezt tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az. Első Korintusi levél, 4. rész, 3. és 4. vers. Ez a két igevers valójában bemutatja azt a három ítélőszéket, ami előtt meg kell jelennünk. Ezek talán nehéz igeverseknek tűnnek, de mégsem nehezek. Elmondják nekünk, hogy nincs okunk egymást megítélni, és nekem sincs jogom arra, hogy téged megítéljelek, mert mindketten egy magasabb ítélőszék elé fogunk állni. Az első bíróság egy alacsonyabb bíróság. Ez mások véleményének az ítélőszéke. Pál ezt mondja, én pedig a legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem, vagy más emberek hogyan ítélkeznek egy napon. Philips nagyon kiváló magyarázatot ad erről. De tény az, hogy nagyon keveset számít nekem, hogy te vagy bárki mit gondol felőlem. Ez nem szó szerinti fordítás, de nagyon jól kifejezi az üzenet lényegét. Ez meglepő nyilatkozat, és talán úgy hangzik, mintha Pál társadalom ellenes lett volna. Pál azonban nem veti meg mások véleményét. Nem volt immunis arra, hogy mások hogyan értékeljék őt és munkáját. Védelmezte apostolságát nagy érzelemmel, amikor bírálói kifogásolták ténykedését. Mindig bántották őt a hamis híresztelések. Itt ebben a fejezetben éppen erről szól. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk, és bántalmakat szenvedünk. Otthontalanul bujdosunk, és tulajdonkezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk. Amikor üldöznek, tűrünk. Amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Szinte a világ szemétjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mindez ideig. Első Korintusi levél, 4. rész, 11., 12. és 13. vers. Láthatjuk, hogy Pál nagyon érzékeny mások véleményére. Eddig az életét nem azokhoz igazítja. Nem az ő kezükben volt életének a kormánykereke. Akár szeretjük, akár nem, mindnyájan odaállunk mások ítélőszéke elé. Ezt egyáltalán nem kerülhetjük el. Abraham Lincoln mondta, a közvélemény ebben az országban minden. Sajnálatos módon ez így igaz. Veszély van mások véleményének figyelmen kívül hagyásában, ellenségeink bírálatának az elfogadásában, és abban, hogy azoknak engedünk. Sok bíróságunk kedveli a tömeg népszerűségét ahelyett, hogy az igazságot követné, és bizonyára a politikusok a tömeg nyomását követik. Egyesek az alapelveket alárendelik a tiszteletnek és a hírnévnek. John Milton mondta, a nemes elme utolsó gyengesége a hírnév szeretete. Sajnálatos, hogy nagyon sokan ezt keresik korunkban. Horace Greeley írta az egyik napilapban, a hírnév pára, a népszerűség baleset. A gazdagság szálnyra kell, akiket ma dicsérnek, holnap megátkozzák. Csak egy érték marad meg, a jellem. Valaki más ezt mondta. A baj a legtöbbünkkel az, hogy inkább azt engedjük, hogy dicsérettel tegyenek tönkre, mint hogy megmentsenek a bírálattal. Attól félek, hogy ez is igaz. Jól lehet, Pál érzékeny volt mások véleményére, ez a vélemény nem térítette el őt életének irányító alapelvétől. A legkevésbé sem törődöm azzal, hogy ti hogyan ítélkeztek felettem. A második ítélőszék egy magasabb rendű bíróságé. Ez az ember saját lelkiismeretének az ítélőszéke. Sőt, magam sem ítélkezem önmagam felett. Vajon a lelkiismeret biztos vezető? Pál azt mondja, hogy nem teljesen biztos vezető. Minket a léleknek kell vezérelnie. Már tanulmányoztuk a lelkiismeret korát a Mózes első könyvében, és láttuk, hogy az véget ért a vízözön ítéletében. A keresztényeknek megvilágosodott lelkiismeretük van. Amikor a lelkiismeret dorgál minket és megmondja, hogy mi a helytelen, akkor engednünk kell neki. A lelkiismeretünk azonban jóvá hagyhatja a könnyelmű életet is, és hiába valósághoz vezethet, sőt hízeleghet nekünk. Akkor óvatosnak kell lennünk. Mindnyájan megállunk, vagy elesünk az ítélőszék előtt. Longfellow ezt így fogalmazta meg. Nem az utca népének a dicséretében, sem nem a tömegek kiabálásában és tapsolásában, hanem önmagunkban diadalmaskodunk, vagy szenvedünk vereséget. Bármelyik becsületes embert nem mások véleménye irányít, hanem azt teszi, amit helyesnek tart. Ez merész formula. Ez nemes szabály. De Pál ezt mondta, hogy még ezt sem követi. Még a saját véleményemet sem értékelem, mert ez nem tesz engem igazzá Isten előtt. Eddig az idézet. Nem azt mondja ez, hogy Pál nem tudott semmi bizonyítékról, ami ellene szólt. Ellenkezőleg. Tudta, hogy ha semmi vétket sem ismer fel önmagában, még az sem teszi őt tisztává Isten előtt. Emberi természetünkre jellemző, hogy kemények vagyunk másokkal szemben, és nagyon elnézőek önmagunk iránt. Dávidnak is ez volt a problémája. Meglátta a bűnt valaki másban, de nem tudta meglátni önmagában. Hogy vagyunk mi ezzel a kérdéssel? Amikor mások hiába való beszélgetést vagy pletykázást folytatnak, vajon az igazat mondjuk, és becsületesek vagyunk? Amikor mások hirdetik véleményüket és elbizakodottak, vajon bátrak vagyunk a saját meggyőződésünk megvallásában? Amikor mások szakadásokat és bajokat okoznak, vajon kiállunk az igazság mellett? Amikor mások elhanyagolják Isten házát, és visszaesnek, vajon nekünk van jó kifogásunk? Tudnunk kell, hogy nem vagyunk hajlamosak arra, hogy szigorúak legyünk önmagunk iránt. Mindig szeretjük a vezető szerepet, és általánosságban eltorzítjuk azt. Nem állhatunk meg, és nem eshetünk el magunk előtt. Isten e második ítélőszék döntését is megváltoztathatja, felülbírálhatja a lelkiismeretünket. Van egy harmadik ítélőszék is, ami előtt meg kell állnunk. Aki felettem ítélkezik, az Úr az. Az ember legfelső bírósága és egyedüli mestere az Úr. Ez a béma, vagy Krisztus ítélőszéke. Pál azt mondja, hogy egy napon majd megáll Krisztus ítélőszéke előtt. Mindnyájan megjelenünk az ítélőszék előtt. Erről még többet is mond Pál apostol második korintusi levelének 5. fejezete. Mit ítél meg ott Isten? Tudjuk, hogy nem a bűneink miatt ítél minket, mert a hívők bűne már eltávozott olyan messzire, mint amilyen távol van napkelet napnyugattól. 103. Zsoltár, 12. vers. Bűneink Jézus Krisztus vére alá kerültek, és Isten többé nem emlékezik rájuk. A hívőt a sáfárságáért ítéli meg Isten. Minden földi értékünk, a testünk és anyagi javaink, adakozásunk, ezek kerülnek majd az ítélőszék elé. Láthatjuk tehát, hogy a sáfárok hűsége nagyon fontos. Végül is semmivel nem rendelkezünk. Megtanultuk már korábban, hogy minden Krisztusé, és mi is őhozzá tartozunk. Vele részes társak vagyunk. Láttuk a harmadik fejezet végén, hogy minden a miénk. Pál a miénk, Apollós a miénk, Calvin a miénk, és John Wesley a miénk, Luther Márton is a miénk. Ez a világ, amelyben élünk, a miénk. Élvezhetjük a gyönyörű tájakat, hegyeket, fákat, az óceánt és magát az életet. Nem akarok ma meghalni, de a halál is a miénk. Dr. Parker mondja, a halál a tietek, az hozzátok tartozik. A halál nem uralkodik rajtatok, ti uralkodtok azon. A halál a tietek. Milyen csodálatos ez a kijelentés. Krisztushoz tartozunk, minden a miénk, a jelen és a jövő. És mindennek a sáfára vagyunk, amiket ránk bízott. Imádkozzunk. Istenem, Uram, add, hogy állandósuljon bennem ez a tudat, hogy minden hozzám tartozik, mert én Krisztushoz tartozom, és ő ura mindennek, a jelenlevőknek és a következendőknek egyaránt. Add, hogy ebben a bizonyosságban éljem életem, az Úr Jézus Krisztussal való közösségben. Ámen.